Sziasztok, ez itt a Nők az úton, útravaló podcast minden csütörtökön Csorba Anitával és Szlavkai Évával. Hallgathatsz minket Spotify-on, Apple Podcaston, Google Podcaston, YouTube-on, illetve mindent megtudhatsz a témáinkról, vendégeinkről, rólunk a nőkazúton.hu weboldalon, valamint közösségi csatornáinkon.
Tarts velünk az úton ma is, és vigyél el magaddal az adásból néhány útravaló gondolatot.
Hogyan alakulhatnak jól a családi viszonyaink a karantén alatt? Egyáltalán milyen a jó család a mai társadalomban? Többek között erről is beszélgetünk Szél Dáviddal, aki tanácsadó, szakpszichológus és az Apapara blog írója. Üdvözlünk a műsorban!
Sziasztok!
A család az család hashtag, de milyen a jó család a mai társadalomban? Ezen az első kérdésem felül.
Nem tudom. Azt hiszem, hogy egyrészt nagyon sokféle, másrészt pedig hát olyan, hogy a benne lévőknek legyen jó. És hogy a benne lévőknek hogyan lesz jó, valószínűleg úgy, hogyha figyelembe vannak véve a jogaik, meg a kötelezettségeik, hogyha van benne valamiféle hierarchia a szülők, és ha vannak a gyerekek között, mert van egy, ha vannak gyerekek a családban, akkor ott van egy szülői alrendszer, meg egy gyereki alrendszer, és ezek között valamilyen fajta hierarchiának lennie kell. Fontos az is, hogy legyenek egyértelműek a szabályok, amik vannak, de legyenek rugalmasak is ezek a szabályok, ez innentől már bonyolódik. És hát van egy ilyen családmodell, amit igazából én találtam ki, nem létezik ez így egyben, de már elmondtam pár helyen, úgyhogy itt is szívesen elmondom, és akkor hát, ha egyre több helyen fogják ezt, vagy egyre több helyen fognak erről tudni, ez a HIMF modell, ami ebből a négy betűből három betű, azt nem én találtam ki, csak én raktam őket egymás mellé, az F betűt azt, hát az is egy létező magyar szó, csak így a család dinamikában szerintem én tettem be, de lehet, ez csak a olvasatlanságomnak a következménye. Szóval a HIMF modellnek a betűje az a H, az első, az a hitelesség, hogy olyan szülők legyünk, amilyenek lenni tudunk, tehát hogy ahogy hitelesnek érezzük magunkat, hogyan működni tudunk, és ne erőltessük magunkra valami, és nem mi vagyunk. Az I betű az az illeszkedés, ez az angol goodness of fit kifejezésből lett lefordítva, nem én fordítottam le, az illeszkedés jósága, tehát ma már nem úgy gondolkodnak, a szülőségről van egy gyerek, akit fel kell nevelni, valamilyennél tenni kell őt, hanem a szülői meg a gyereki alrendszer, ez egy egymással folyamatos interakcióban, kölcsönkapcsolatban lévő kommunikáció meg dinamika, és egyik alrendszer alakítja a másik alrendszert folyamatosan és vissza. Ez azért nagyon fontos, mert vannak ilyen különböző veleszületett válaszkészségei egy gyereknek, ez a temperamentum, amiről azt gondoljuk, hogy nem megváltoztatható, vagy azt gondolták korábban, hogy az mindenről, amire azt hagyom, hogy vele született, azt gondoljuk, hogy az úgy köbben is van vésve, de hogy még a temperamentumon is megfelelő illeszkedésekkel, rugalmassággal, kreativitással, alkalmazkodó képességekkel lehet finomítani, lehet puhítani. Az M az kicsit bonyolult, mert az egyrészt a minőségi időről szól kisgyerekkorban, kamaszkorban pedig inkább a mennyiségi időről szól, tele van az egész ellentmondásokkal, nem csak a HIMF modell, hanem ez a maga az M betű is. Egyrészt azért, mert a kisgyereknek minőségi időre van szüksége, nem mennyiségi időre, mint azt sokan egyébként gondolják. Ez azért nagyon fontos, mert a hazai társadalom nagyon bölcsödellenes, és nagyon gyespárti, de ezt igazából nem írja elő semmilyen, senki se írja elő, és nincsen olyan pszichológiai cikk tanulmány, ami a három éves otthonmaradást támogatná. Ettől még nyugodtan otthon lehet maradni három évig, vagy két évig, de ennek pszichológiailag nincsen, hát nem az, hogy létjogosultsága nincsen, hanem elég sok kutatás igazolja azt, hogy nem szenved hátrányt attól egy gyerek, hogyha közben minőségi kötődést, minőségi időt és minőségi kapcsolatot kap a szüleitől, legyen az egy anyuka, legyen az egy apuka, legyen az bármilyen gondozó, aki minőségben tud jelen lenni. Ugyanakkor kiskamaszkorban sokkal inkább a mennyiségre van szó, mennyiségi időre van szükség, ami szintén nagy ellentmondás, mert ki gondolna egy kamasznak arra van szükség, hogy szülő ott legyen a nyakán.
Igen, ez engem is nagyon érdekel, mert két kamasz gyermekem van.
És tényleg nem arra van szükség, hogy az anyuka vagy az apuka a nyakán legyen, de az van, hogy egy kamasz gyerek, nekem nincs kamasz gyerekem, de attól még ez tény, hogy akkor, amikor a szülőre szüksége van, akkor viszont tényleg szüksége van rá, de csak akkor tud ott lenni a szülő, hogyha eleve ott van valamilyen módon, tehát valami fajta burkolt jelenlét van szüksége ahhoz, de nem osonni kell a háttérben, de valahogy tudni kell arról, mi van azzal a gyerekkel, hogy akkor, amikor szükség van rá, akkor tényleg tudjon ott lenni a szülő. Egyébként ez különösen a karantén idején, vagy a kijárási tilalom idején, amikor azért a kamaszgyerekek inkább nem lennének otthon, de most otthon vannak, tehát nekik igazán nagy magányra, vagy hát nem magányra, de egyenlőre van szükségük. És ez nagyon fontos megadni nekik. Ha már egyszer akkor a felvezetőben megjelent a karantén is. Tehát hogy ez az emberz egy kicsit bonyolult ebben a rendszerben, mindig pont az ellenkezője van, mint amit gondolnánk. Tehát gyerekkel nem kell annyit lenni, de ha vele vagyunk, akkor legyünk minőségben együtt vele, ne telefonozzunk, és van egy jogosultság annak is, hogy főzni kell, meg teregetni kell, meg nem tudom, mindent kell csinálni, és kamaszkoron pedig pont az ellenkezője, akkor meg jelen kell lenni ahhoz, hogy jelen tudjunk lenni akkor, amikor szükség van ránk. És akkor jön még egy, az is bonyolult szerintem, az F, ez a felülemelkedés, ami azt jelenti, hogy egy-egy konfliktus helyzetben, amik lesznek. Nem, nincs konfliktusmentes párkapcsolat, nincs konfliktusmentes szülő-gyerek kapcsolat, nincs konfliktusmentes testvér kapcsolat, és igazából nem is baj, ha vannak konfliktusok, ezzel nem azt szeretném mondani, hogy minél több konfliktus van, annál jobb, de az, ha vannak nézeteltérések, az azt mutatja, hogy lehet érzéseket vállalni, lehet vállalni azt, hogy másképp gondolkodunk a dolgokról, lehet vállalni azt, hogy valami nem tetszik, tehát ez valamiféle bizalmat is jelent, hogyha konfliktus van. Meg azt is jelenti, hogy az érdekeit tudja érvényesíteni az, aki éppen belemerezbe menni. Ez nem azt jelenti, hogy játszmákat kell folyton folytatni, tök jó, hogy játszmákat felismerik a családokon belül. És az F az azt jelenti, hogy azt jelenti, hogy értenünk kell, hogy miről szól egy konfliktus. Tudni kell azt, hogy akkor, amikor belemegyek egy boltbéli veszekedésbe a kisgyerekemmel, aki éppen vacsora előtt 10 percet szeretne kifritenni, akkor az miről szól? Az tényleg arról szól, hogy mert akkor nem fog vacsorázni, mi van akkor, ha boltban vacsorázza meg azt a kicliét. Tehát, hogy rengeteg olyan szabály van, ami mögött nincsen egyáltalán végig gondolva, hogy az miért van. Hogy azt miért hozták a szülők. Ha kupi van a gyerek szobájában, az miért baj? Kinek baj az?
Minden egy picit az, hogy következetlenek a szülők, nem? Mert hogy nincsen mögötte igazán alapos végiggondolás.
Itt két dolog van. Az egyik a következetlenség, a másik a félelem, hogy elkaphatom azt a gyereket, hogyha a boltban kap egy kiflit. Ez, amit az elején mondtam, hogy a szabályok nagyon fontos, de az is fontos, hogy azokat rugalmasan kezeljék a szülők, és ettől nem fog megzavarodni egy gyerek, hogyha annak a rugalmasságnak van értelme. De ami még fontos a felülemelkedés kapcsán az, hogy ismerjük a családi mintáinkat. Hogy engem sokat leszidott az anyukám, ha rendetlenség volt a szobámban, és én azért akarom, hogy rend legyen a szobában, mert az anyukám azt akart, hogy rend legyen az én szobámban, de akkor az a gyerekemnek a rendetlenségéről egyáltalán nem szól. Az én gyerekkoromnak a nem is tudom, rendben rakása. És akkor itt fontos beemelni egy nagyon fontos kifejezést, amit szintén megint találtam ki, ez a családi főkönyv, és a családon belül könyvelésre kerül minden. Nem csak kiadások meg bevételek, mint szerint konkrét pénzbeliek, hanem érzelmi kiadások és érzelmi bevételek, szerepelvárások, nemi szerepekkel, munkavégzés szereppel, családon belüli szerepekkel kapcsolatos elvárások, hogyan, milyen egy konfliktus helyzet, milyen egy szülőgyerek viszont, mit tudom én, mindenféle elvárások és vágyak és lojalitások kerülnek könyvelésre ebben a családi főkönyvben.
Dávid, hogy lehet például, akik mondjuk most hallgatják az adást, milyen kérdéseket érdemes feltenni maguknak ahhoz, hogy ezt a családi főkönyvet vezetni tudják? Nyilván terapeutikusséggel ez jóval könnyebb, de hogyha esetleg ez most nem elrendelkezik.
Az van, hogy ezt nem kell vezetni tudni, mert ez vezetik így is, úgy is. Tehát ezek a könyvelések, ezek tudattalanul megtörténnek. A helyes kérdésfeltevés az úgy hangzik, bocsánat, hogy hogyan lehet megnézni ezt a családi főkönyvet, hogyan lehet megtudni, mi került benne elkönyvelésre. Hát úgy, hogy beszélgetnek egymással a felek. Csak annyira túl vannak hajszolva a családok, a társadalom annyira túl van hajszolva, hogy erre semmi idő nincsen. Nem ismerik meg egymást a szülők. Most ugye olyan családokra beszélünk, ahol gyerekek is vannak, de az igaz olyan családokra is, ahol nincsen gyerek, nem nagyon beszélgetnek egymással, nincsen rá, tehát hogy nem csak a napi történésekről, érzésekről nem nagyon beszélgetnek. Mit, miért? Az eredeti családokról, tehát a egyik félnek a felmenőiről, másik félnek a felmenőiről nem nagyon beszélgetnek. És hogyha van gyerek, akkor van az 5 nap apaszabadság, ami hát nem sok, az nagyon-nagyon kevés. Nem ismerik meg egymást szülőként. Az apuka sztereotíp esetben, illetve a leggyakoribb esetben, mert a sztereotípek nem a gyakoriságról szólnak, szóval a leggyakoribb esetben megismer egy kifáradt, kiégett anyukát, aki már talán nem is nő, csak anya, mert ebben az egy szerepkörben kell lennie. Az anyuka megismer egy hétvégi apukát, mert este 8-ra ér haza fürdetésre, ami nem az apaság. Tehát a magyar apák számára az önmel ez az apaság, és nem derül ki, mennyi minden más lehet még. És akkor mikor beszélgessenek egymással, mikor legyenek egymás számára férfi meg nő, vagy férfi meg férfi, vagy nő meg nő, vagy én nem tudom micsoda, ki miként identifikálja saját magát. Tehát mikor ismerik meg a másikat a különböző identitásukban, az apaságukban, az anyaságukban, a nemiségükben, a karrier iránti vágyukban, a hobbiuk aktív gyakorlójaként, ezek mind-mind nem történnek meg, mert az egész napos hajsz az idővel az, amit megismernek.
Mit
gondolsz, az erre hozna.
Mit gondolsz, ez a HIMF, amit te mondtál, modell, ez nem helyettesíthető egy darab ő betűvel, mint őszinte kommunikáció?
De. De. Őszinte és bizalom teli.
Igen, mert amikor beszélgettünk évvel mielőtt, ugye, hogy a műsort beszéltük át, és akkor ugye ez a család téma is, és én azt mondtam, hogy az őszinte kommunikáció az a legfontosabb, és azt vártam végig, hogy fölhozod, de akkor tulajdonképpen ez van lerészletezve ebben a modellben, mert hogy ez a saját tapasztalatom megélésem is, hogy annál fontosabb, azt hiszem semmi nincs.
Az őszinte is nagyon fontos, de az is fontos, hogy és ezt nehéz erről beszélni, hogy nem kell mindent mindig elmondani. Nem kell mindent mindig egyből elmondani. Szóval van, hogy érdemes egy-két dologra várni. Most nem azt mondom, hogy titkolózzanak a családok, csak érdemes felmérni azt, hogy mivel, hogy azt megterhelő-e, mi van az egy nap múlva, egy óra múlva megváltozik, akkor is el kell mondani. Tehát azért mondtam azt, hogy őszintesség és bizalom, és ezek kéz a kézben járnak, és iszonyú bonyolult dinamikát hoznak létre, ami sokszor nem feltétlenül egyértelmű. Én azt mondanám, hogy nem is az őszintesség, vagy kicsit őszintesség, inkább a transzparencia szót használnám, hogy legyen átlátható az egész rendszer. És átláthatóságban benne van az is, hogy tudom, hogy akkor, amikor konfliktus van kettőnk között, vagy van valami nehézség a családban, akkor azt mondjuk ne vegyem magamra mindig. Mert így működik a család, és ez a transzparencia része, de akkor ezt nem kell mindig őszintén elmondani, hogy figyelj, én attól még szeretlek téged, hogy most zavar az érintésed, csak most ez nekem nem esik jól. És akkor ezt nem kell mindig őszintén elmondani, hanem elég, hogyha ez egy ilyen átlátható, ismert dinamika a családban.
Akár a családi dinamikát tekintve, akár a családi egységet, vagy a szerepköröket tekintve, mi volt régen, és mi van most? Szerinted honnan lehet csempészni olyan követendő példákat, amit esetleg beemelhetünk a saját családunkban?
Mármint a múltból?
Akár a múltból, hogy szerinted a korábban, vagy akár a régmúltban, hogyha visszamegyünk pár 10 évvel ezelőttre, hogy akkor
miről szólt egy család, vagy hogy oszlott, meg milyen volt a dinamikája, mit tartottak fontosnak, hogy épült fel egy családi egység, és jelenleg ez hogyan változott a napjaikra, és vajon hol lehet a balansz, mit érdemes átvenni esetleg a régmúltból, és mi jobb esetleg most a családnak. Jelentsen ez bármit. Tehát lehet, hogy onnan is kezdhetnénk, hogy konkrétan mi is az a család. És hogy régen mi volt, és most mi, amennyiben ez változott. Szerintem változott.
Hát rengeteget változott, azt talán nem is lehet kérdés. És szerintem most ez egy kicsit necces időszak, hogy van ez az őrült pandémia, de ha ez nem lenne, akkor azt mondom, hogy olyan jó még nem nagyon volt, mint amilyen most. De van ez a pandémia, úgyhogy most elég rossz, és a mostani generációnak, akik mondjuk a második világháború után születtek, és egyre jobb volt mindenkinek az élet, mert ilyen nagy ívben nézve, nem azt mondom, hogy a szocializmus az sétagalop volt sok család számára, de mondjuk 70 éve nincsen háború Magyarországon, még ha volt is közben egy forradalom. És pláne a rendszerváltás óta azért az van, hogy egyre jobb, magasabb, mert ilyen nagy globális szinten az életszínvonal, egyre jobb egészségügyi ellátás lehet hozzáférni, még akkor is, hogyha közben omladoznak a falak, és nagyon nagy orvos hiány van. Ezt én azért sokkal jobban nem szeretném részletezni, és sokkal több lehetőség van az embereknek, sokkal inkább ismerhetik fel magukat, lehet őszintén beszélni, lehet az ember sokkal szabadabb van az, ami akar, miközben meg nagyon kevés embernek adatik meg valóban ez a lehetőség. De mondom, a nagy számokat tekintve azért az van, hogy könnyebb most az élet, mint volt korábban bármikor. De soha nem volt ilyen széttörözve a társadalom, mint amennyire most szét van törözve. Soha nem volt ennyire bizonytalan rengeteg minden, mint ahogy most bizonytalan. Soha nem volt ilyen könnyű az út szélére, vagy a szakadék szélére kerülni, mint most. Tehát egyrészt azt mondom, hogy jobb, mint régen volt, másrészt azt mondom, hogy rosszabb, mint régen volt. Arra a kérdés, hogy mit érdemes átemelni, ebben szerintem nagyon könnyű belecsúszni ebbe a hibába, hogy nagyon nehéz egy dolgot átemelni. Szóval akkor, amikor itt kiemelünk régebbi korok jóságait, egyrészt nem tudom, azok milyen régebbi korok, mert melyik ország, melyik kultúrája, milyen szocioökonomikus státuszú családról beszélünk, persze jó lenne a középkorban a királyi családhoz tartozónak lenni, de hát azért nagyon kevesen voltak, akik a középkorban királyi családhoz tartoztak, és akkor ott meg mondjuk a francia arisztokrácia leadta a szoptatós dajkának vidékre a gyerekeket, tehát hogy a teljes kontextust azt nagyon ritkán veszünk figyelembe. Vagy lehet beszélni a többgenerációs családokról a iparosodás előtti időkből, mit tudom, 19. század közepén, de hát mekkora volt akkor a gyermekhalandóság, meg mentek a férjek, férfiak háborúba, beszélünk itt kötődésről, meg anya-gyerek kapcsolatról, de hát akkor mindenki szoptatta azt a gyereket, aki éppen akkor terhes volt, aminek biztos, hogy volt csomó előnye, de hát volt csomó hátránya is. A paraszti társadalomban meg kivitték a gyerekeket a mezőre, beásták őket egy lyukba, néha megszoktatták őket, egyébként pedig kapáltak és arattak, kőkemény fizikai munkát végzett, mind a férfi, mind a nő. Tehát én, és akkor még az egészségügyi ellátásról, meg az oktatásról nem is beszéltünk, ami akkor egyáltalán nem volt, meg nőknek milyen lehetőségeik voltak, választás, tehát majd nem szavazhattak meg, nem tanulhattak tovább, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz egy-egy dolgot átemelni, mert igazából ha egy-egy dolgot átemelünk, akkor az magán. Hát mi átemelnénk egy-egy dolgot, de az rántja magával az összes többit is, amiről viszont nem vagyunk hajlandók tudomást venni. Itt egy ilyen nagyon jó példa erre a Babák című film, nem tudom, hogy láttatok-e.
Nem, de mesélj róla.
Ez, nem tudom hány éves, szerintem ilyen 2010-es évek eleje, de nem vagyok benne biztos. Négy kultúrát mutat be, azt hiszem egy namíbiai családot, egy mongóliai családot, egy japán és egy amerikai, talán négy lehet, hogy öt. vagy 4 vagy 5 a családot, és a születéstől az első születésnapig mutatja be ezeket a kultúrákat. Nincs benne, tehát ez egy néma film, vagy zene van, meg ilyen gyereküvöltözések vannak néha, de beszéd nincsen benne. Nagyon szép film, és nagyon megható, és vannak benne vicces jelenetek, hogy a mongol kisfiú ül a jurtában, mert ez a cseppén élő család, ül a jurtában a fürdővízben, és akkor a kecske oda megy, és belelefetjel egy kicsit, hogy igyon vizet, és akkor ott úgy elolvad mindenki, meg ott a kakas piszkáljak, miközben fekszik a pólyában, és akkor látjuk a japán gyereket egy ilyen járógépen, vagy nem tudom, hogy elkezdtem velébe lehetni, és akkor úgy járogat. Tehát, hogy nagyon az az üzenet ennek a filmnek, hogy vannak ezek a nyugati elidegenedett társadalmak, és vannak ezek a kicsit hagyományosabb kultúrák, ahol meg mintha minden jobb lenne. De ez csak az én ezt akarom belátni abban a filmben. És rengeteg kérdés feltesz a higiéniával, a biztonsággal, a társas kapcsolatokkal, hogy hol vannak itt a többi gyerekek. És érdemes ilyen szemmel is nézni, és aztán én olvastam egy riportot a namíbiai anyukával. Ők a sivatagban élnek, nomád társadalom, nomád törzsi kultúra, és ott hordozza a legtöbbet az anyuka a gyereket, illetve ott hordozza az anyuka a gyereket, rengeteg a testi kapcsolat, rengeteg az érintés, rengeteg a dal, rengeteg a közös játék. És azt olvastam ezzel a nővel készült interjúban, vagy riportban, hogy ő rettenetesen hálás volt azért az egy évén, amit a stáb vele töltött, mert akkor volt orvosi ellátás. Az egyetlen gyereke a sokból, aki orvos mellett tudott születni, ami azért ad egyfajta biztonságot, mert hogy sok gyerek azért ott nem biztos, hogy meg tud születni, mert sok anyuka nem biztos, hogy túléli a szülést. Kaptak pénzt, volt kaja, és ott volt a férje, akinek nem kellett vándorolnia, hogy terelje az állatokat, meg hajtsa a pénzt. Úgyhogy ez egész sokkal komplexebb, mint azt, mi látni szeretnénk, meg mint amit így film elsőre megmutat. És ezt a komplexitást is sokszor elfelejtjük, és szeretünk egy-egy dolgot kiemelni, hogy de jó a hordozás. Igen, nagyon jó a hordozás. Ekkor és ekkor. Én nagyon szerettem hordozni a gyerekeimet, mind a kettőt hordoztuk, de néha rettenetesen megizzadtam alattuk, és az nem volt különösebben kellemes, pláne hogyha számított az is, hogy hogy nézek ki akkor, amikor leveszem magam azt a gyereket. Meg volt, hogy nem tudott rajtam elaludni, és csak feszített, és akkor nem éreztél magát, még tekergette a nyakát, akkor azt éreztem, hogy akkor most inkább menjen babakocsiba. És az égvilágon nem történt semmi, ott, hogy egy babakocsiban nézelődött.
Igen, én úgy, amikor kicsik voltak a gyerekeim, azt éltem meg, hogy egyszerűen a belső drive-ra a legjobb figyelni, mert hogy annál jobbat nem is adhatok, mint hogy annyira jön ez az ősi tudás az emberből, csak így ez a sok külső inger, ez mind azt mondja, hogy ez jó, az jó, azt csináld, nem azt csináld, és hogy ebben baromi könnyű elveszni, de hogyha belülre figyelsz, akkor pontosan tudod, hogy mi az, ami neked meg a gyerekednek jó.
Hát csak közben nem lehet elmenni a társas elvárások, és illetve tökéletesen el tudunk menni ezek mellett. De nagyon nehéz elmenni mellettük. És iszonyú ítélkező a magyar társadalom, és persze minél inkább fel van ezekkel vértezve az ember, annál könnyebben fog tudni erre nemet mondani, de aki teljes, aki tájékozatlan a dolgokat illetően, és szűrő nélkül jutnak el hozzá ezek a javaslatok vagy előírások, az nagyon könnyen szülő zavarodni, és van ez a tökéletes szülői elvárás, hogy legyél tökéletes szülő, amit persze 82 óta, vagy legalábbis akkor jelenleg magyarul az Elég jó szülő című könyv a Bruno Bettelheimtől, aminek pont ez a lényege, hogy ne legyél tökéletes szülő, vagy ne akar tökéletes szülő lenni, mert úgysem fogsz tudni az lenni, elég, ha csak elég jó leszel, de hogy vagy nem olvasták sokan ezt a könyvet, vagy nem olvasták elég sokan ezt a könyvet, vagy az elég jóság az új tökéletesség. Elég, ha elég jó vagy, úristen, mert elég jó vagyok. Tehát, hogy igazából mindig ott van ez, hogy most mindegy, hogy milyen jelző illetjük, elég jó vagyok-e, vagy tökéletes vagyok-e, és nem tudunk arra gondolni, hogy elég, ha csak, hogyha azt nézem, hogy hibázni fogok még rengeteget. Ami még nagyon fontos, ezt is el kell mondani, hogy akkor, amikor a szabályokról beszélünk, és az rugalmasságáról, hogy van néhány szabály, amit viszont nem szabad áthágni, és ez a gyermekbántalmazás bármilyen formája, bármilyen mennyiségben, tehát akár egyszer, akár sokszor, az mind ugyanaz alá esik. Ezzel azt mondom, hogy aki egyszer megütötte egy gyerekét, az menjen azonnal börtönbe, vagy vegyük el tőle a gyerekét, de tudni, hogy az is bántalmazásnak számít, és az is bűncselekmény. És ez nagyon fontos elmondani, mert sokan mondják azt, hogy jó, azért egyszer-egyszer nekem se egyszerűen bajom, de nem azért lett valaki, mert megütötték, hanem annak ellenére. És lehet azt mondani, hogy van az egyszeri atyai pofon, de hogy azt még ha hinnék is ebben, még ha azt is gondolom, ez rendben van, hát nagyon nehéz általán azt az egyet, amikor azt adni kell.
Nem hogy egyébként ez van. Hogy benne van a magyar társadalom minden.
Nagyon benne van.
Jó, a kis pofon, verve, neveled a gyerek.
Hát kis pofon, vagy nagy pofon, a nagy pofon
is benne van. Nagyon kemény.
Úgyhogy ennek el kell hangoznia szerintem akkor, amikor a hívmodellről beszélünk, és arról, hogy a szabályok rugalmasak, ez a szabály ez nem rugalmas. Vagy a konnektorban nyúlás se rugalmas, ugye ez se rugalmas. És az egyik a veszélyeztetés, a másik pedig, tehát ő másfajta bűncselekmény. De ebben most nem szeretném belemenni, mert ez már nem az asztalom érdemes a Intalovon alapítványnak a posztjait a Facebookon követni. Ők nagyon-nagyon sokat tesznek azért, hogy képbe kerüljenek az emberek, azzal kapcsolatban, mi az, amit lehet, és mi az, amit nem.
Így van, Intalovon alapítványtól volt is beszélgető partnerünk korábban, egy korábbi Nők az úton adásban, úgyhogy azt is érdemes meghallgatni, mert ott is egy nagyon fontos témát boncolgattunk, hogy milyen jogunk van megmutatni a gyerekeinket a közösségi média területeken. És ez is egy mai és nagyon fontos téma.
És hogyha már többször emlegettük, egy picit belemennék, hogy ugye bizonytalan a járványhelyzet, vagy a bizonytalanság, plusz járványhelyzet és karantén. Ugye a család bezárkózik. És hogy ugye itt előjöhet akár a gyerekbántalmazás, akár a nőbántalmazás, akár a családi egység összeomlása. Mit tehetünk, mit gondolsz annak érdekében, hogy ezt az időszakot családként, legyen szó akár arról, hogy nagyon távol vagyunk egymástól, vagy éppen túl közel vagyunk egymáshoz, hogyha valaki családjával reked bele ebbe, hogy mit tehetünk azért, hogy mi családként a lehető legjobban tudjuk ezt az időszakot átvészelni. Mit gondolsz, Dávid?
Szóval ez nagyon bonyolult, és nagyon sok irányból el tudok indulni. Az egyik az, hogy vagy az egyik irány az az, hogy nézzük meg ezt a HIMF-modellt, és próbáljam azt minél jobban működtetni itt. A másik az, hogy van a Györe Borinak egy verses kötete, aminek az a címe, hogy Engedély magamnak. És ez nagyon szerintem nagyon találó cím ez, hogy szabad megzuhanni ez alatt az idő alatt. Szabad a másiknak megzuhanni, szabad rossz kedvünknek lenni, szabad megijedni, szabad félni. Hogy nem érdemes ezek ellen menni, mert ezek teljesen természetes emberi reakciók erre a helyzetre, amiben hát a spanyol náthaóta nem volt példa Európában, hogy ilyen helyzetben vagyunk, és egy láthatatlan ellenség ellen kell küzdeni, úgyhogy nem is tudjuk, hogy akkor, amikor aznap alaposan kezet mostam hazajövetelem után, akkor azzal már leküzdöttem el, vagy még aggódni kell 2-5 napig, vagy 5-7 napig, amíg az első tünetek megjelennek. És aztán a harmadik, amit gondolok, ez nincs alátámasztva ez az elmélet, hogy az első része igen, tehát kétféle krízisről beszélhetünk, az egyik a normatív krízis, a másik az akcidentális krízis. Az akcidentális krízis az nagyjából a baleset, katasztrófa, vagy bármi ilyesmi helyzet, ami előre nem várható. A normatív krízis pedig az a Erikson nevéhez fűződik, ez a különböző életszakaszokban megfigyelhető olyan problémák, amikkel mindenki találkozik, és amiknek a megoldásához a korábban hasznosított vagy használható megoldási módok nem fognak működni, hanem valami újat, minőségileg újat kell kifejleszteni. Tehát, hogyha egy 2 éves gyerek leveti magát a földre és úgy hisztizik, az teljesen benne van a pakliban, az normális. Ha ezt egy kamasz teszi, akkor az, akkor az egy rossz megoldási mód már, mert az nem adekvát az életkorban, mással kell megoldani a problémáit. Ilyen életszakasz krízisek, mondjuk születik egy embernek egy gyereke, és már nem tud annyit bulizni. Az egy krízis. Vagy, tehát, hogy pozitív dolgok is lehetnek egyébként krízis jellegűek, meg alapból negatív dolgok is lehetnek krízis jellegűek. És most az részem nincsen bizonyítva, csak én azt gondolom, hogy tök jó, hogyha így tudunk hozzáállni, hogy a koronavírus első hulláma, ha két külön hullámról beszéltünk, az egy akcidentális krízis volt, és ez pedig egy normatív krízis. Elég sok olyan cikket olvasni most, vagy lehet olvasni most már, hogy ilyen vírusok még lesznek az életünkben, és ez a vírus is még egy darabig velünk lesz. Nem úgy kell hozzáállni, nem úgy kell megoldani ezt a krízist, hogy kicsit másképp csináljuk, de nagyjából azért mégis ugyanúgy, mint korábban, tehát legyen ugyanolyan karácsony, meg legyen ugyanolyan szabadidős tevékenység, meg legyenek ugyanolyan baráti kapcsolatok csak Skype-on, hanem másképp kell hozzáállni. Más át kell fogalmazni magunkban ezeket a dolgokat, ezeket a megszokásokat. Csak akkor fogjuk tudni megoldani, és csak akkor nem fogjuk azt érni, az egész egy nettó lemondás. De közben elő kell venni azt is, hogy igenis csomó mindenről kell mondanunk. És az ezzel kapcsolatos gyászt, és direkt használom ezt a kifejezést, az nagyon fontos megélni, és nagyon fontos teret adni neki, és fontos úgy tekinteni az egészre, hogy elgyászolunk csomó mindent, amit korábban lehetett, és most már majd nem lehet.
Hát igen, jön a karácsony nem sokára, az egy én azt látom, hogy azért ez egy mélypont lesz sok család életében, mert hát most nagyon máshogy lesz, mint eddig, és ott azért ez egy kiemelt pont minden család helyzetében.
Nagyon, nagyon másképp lesz, és akkor itt ugye nagyon fontos beszélni az idős és vagy egyedülálló rokonokról, akiknek most én nagyon-nagyon nehéz lesz, és őket meg úgy kell segíteni, ahogy csak tudjuk, ételhászaszállítással, eltérő énekléssel, bárhogyan, ahogy csak lehet őket támogatni, nekik a legnehezebb, meg szerintem a kamaszoknak a legnehezebb, akinek meg egyedül létre lenne szükségük, de nagyon nehéz egyedül lenniük, mert sokan nem olyan lakásban laknak, ahol lehet egyedül lenni, pláne este 8 után meg ki se lehet menni, és hát még így lesz egy darabig. Úgyhogy nagyon-nagyon érzékenynek kell lenni, és nem mondom, tehát hogy nem lehet ugyanazt elvárni, mint amit korábban. Egyébként erre volt, szóval néha, hogy rákattanok ezekre a betűszavakra, és akkor van az a HINF modell, megcsináltam egy ilyen mozaik modellt, és akkor minden betű egy ilyen fontos dolog, amit a család, mozaik családokban érdemes szem előtt tartani, és akkor csináltam egy ilyen karantén modellt is. És hogyha tényleg lehet reklámozni, akkor elmondom, hogy megjelent most az Apa meg ilyen sosem unatkozunk című könyv, és akkor abban írtam le ezt a karantén modellt. Nem tudom, hogy belefér az időbe, hogy elmondjam, hogy melyik betű mit jelent, nem fogom
őket nagyon... Kíváncsi, igen, kérlek.
Jó. Nem készültem ezzel, úgyhogy most ki kell vezetnem. Úgy van ez a könyv egyébként, mindent keresztül.
Hogy úgy érzem, hogy az egyenjogúságról, meg az emancipációról majd esetleg egy másik adásban fogunk beszélgetni.
Pedig az is nagyon fontos. Szóval úgy épül fel ez a könyv, hogy vannak benne minden 70 darab játék, amit otthon el lehet készíteni viszonylag, tehát szinte minimál pénzből, vagy minimál alkatrészből, és vannak hozzá ilyen játékos vicces küldetések, és minden fejezetben van 10 ilyen, vagy minden fejezetben van egy-egy pszichológiai fejezet, az egyiket én írtam, a másikat pedig a Per Krisztina nevű pszichológus barátom, meg szakmai szuperego, meg kollégám, és akkor van ez az egyik, amit írtam, ez a karantén betűszó, és akkor a K betű az a kritika és kérdezés, hogy döntsük el, tehát hogy létezik a koronavírus, tehát hogy nem azt kell megkritizálni, de hogy lehet kritikusan kezelni rengeteg mindent, lehet kérdéseket feltenni, és ez nagyon fontos, az alkalmazkodás, illeszkedés, meg szolidaritás, ezek tartoznak az A alá, az R a rugalmasság, ne legyenek illuzórikus, meg teljesítetlen elvárások sem magunkkal, sem a másikkal szemben. Van az A, ez nekem egyébként sem nagyon fontos szó, az alázat, nem megalázkodás, meg nem megkunyászkodás, hanem alázat. hogy elfogadjuk a másik álláspontját, természetét, érzését, ne próbáljunk meg mindig mindent megoldani, néha elég csak ott lenni és végighallgatni a másikat. Az N az a ne, nem és nincs, tehát lehet tiltani, lehetnek szabályokat betartani, és ahol viszont van ne, nem és nincs, ott viszont van igenis, majd egy igen is, tehát hogy ahol tiltás van, ott kell lenni engedélynek, engedésnek, és csak akkor van értelme a szabályoknak, hogyha van szabadság is. A ti a türelem, ezt talán nem szükséges különösen kifejteni, az é az én idő, és hogy azt meg kell tudni adni mindenkinek, és itt eszembe jut a Bendl Verának van egy mesekönyve, a Berci nem megy iskolába, ezt az első hullám alatt írta a Bendl Vera, és akkor azt találja ki a nem tudom hány éves, 16 éves és 10-11 éves testvérpár, hogy az anyukájukat beíratják egy hetes jóga tanfolyamra, és viszik nekik, és akkor ott van a saját szobájában bezárkózva, és csinálja a jóga dolgait, és egész nap megy neki a pálmafaszellős levél, vagy zene, pálmafaszellő zene, meg az apukát megbeiratják spanyolra, egyhetes spanyol intenzív képzés, mert már régóta várja, közben persze dolgoznak is mindketten elvileg, és akkor viszi nekik a kajákat, meg mosnak rájuk, meg kipakolnak, szóval ilyen, most ez nyilván extrém helyzet, de hogy én időjár a szülőknek is, meg a gyerekeknek is, ezt meg kell tudni adni, és erre fontos tudni reflektálni. És az N, az utolsó betű a karanténból, az a napi rend, hogy ne csúszanak szét a napok akkor se, hogyha home office-ban van az ember, és homeschoolingban esetleg öltözön fel legyen, reggeli legyen, meghatározott időközönként szünet, ez különösen a gyerekeknél igaz, akik most, hogyha otthonról tanulnak, mert bezárt az osztály, az iskola, az ember, amikor számítógép előtt van, és pláne kis gyerekek nem veszik észre, hogy telik az idő, és nem figyelnek arra, hogy pisilniük kell, vagy éhesek, vagy szomjasak, és nem véletlenül feszülnek be a gyerekek sok-sok géphasználat után, és most nem a géphasználat ellen akarok beszélni, hanem a tudatos géphasználat mellett. És ez igaz akkor is, amikor most elvárásosokat legyek a gyerekek gép előtt, mert ott zajlik az oktatás, de hogy legyenek szünetek, ez a tanároknak is fontos, hogy hívják fel a gyerekek figyelmét arra, hogy jó, menjenek el a számítógép elől, egyenek, írjanak rendszeresen. Tehát ez miközben pedig a társas életük az a gépen zajlik. Ez volna a karantén modell.
Nagyon izgalmasan hangzik, meg nagyon inspiráló. Úgyhogy engem is izgat, úgyhogy mindenképpen megnézem. De azt szeretném megkérdezni, hogy hány éves gyermekeknek való ezek a kihívások, amiket mondtál benne.
Hát az van ráírva a könyvre, hogy 4-től 12 éves gyerekeknek. Mindenféle feladatok vannak, vagy ilyen játékok vannak benne, van, ami inkább a kisebb korcsoportnak van, van, ami inkább a nagyobbaknak, és hát én ezt a könyvet ezt nem úgy kezelném, mint egy ilyen egy-az-egyben követendő játékútmutató, hanem csomó dolog adhat ötletet. Tehát meg lehet csinálni pont ezeket a játékokat ugyanúgy, de azt gondolom, lehet kreatívkodni, és szabadon értelmezni ezeket a benne lévő, tehát ez inkább ilyen ötlettár és inspiráció szülők számára, és azért az a cím, hogy apa meg én sosem unatkozunk, hogy ezeket hát, hogy mindaz, amiről eddig beszéltünk, az nincsen az anyák vérében, meg a nők vérében, és az apáékében sincsen, de pont ugyanúgy meg tudja ezeket csinálni mind a két fél.
David, hogyha ezzel a témával kapcsolatban, ami főleg ugye most a családról szólt, hogyha egy fontos gondolatot szeretnél átadni a hallgatóknak, amit mindenképpen vigyenek magukkal, akkor milyen fontos gondolat lenne? Mi lenne ez az útra való gondolat?
Hát talán ez a transzparencia, hogy legyenek egyértelműek a rendszerek, és talán még ezek szerint nagyon fontos gondolat, amit még így ki akartam volna egy egész kicsit itt fejteni, hát ha belefér. Ez, amit mondtam is a karantén modell kapcsán, hogy a másik érzéseinek az elfogadása. De ez iszonyatosan fontos, hogy van egy ilyen megoldásközpontú kultúrában élünk, és van csomó olyan probléma, amit nem kell megoldani egyből, vagy nem lehet megoldani őket, és ez nagyon nehéz szembesülni ezzel az érzéssel. Pláne, tehát, hogy akár párkapcsolatban, akár szülő-gyerek kapcsolatban, hogy van valami baj a másiknak, és azt nem tudom megoldani. De nem is biztos, hogy kell, mert a másiknak nem arra van szükség, hogy megoldjam, lehet, hogy arra van szükség, hogy meghallgassam, megöleljen, jelen legyek, rákérdezek másnap, de nem a megoldás feltétlenül a lényeg. És ezt van erre egy kifejezés, amit nagyon sokáig ódzkodtam az egyetem alatt, és még utána is pár évig ez a tartalmazni kifejezés, ami az megint csak egy ilyen béna fordítás, vagy a magyar nyelv számára talán furán hangzik, ez a to contain angol szónak a lefordítása, tehát hogy valahogy így körülölelni a másiknak az érzéseit, és itt nem valami ezoterikus dologra gondolok, de akár gondolatok arra is, csak nem arra gondolok, hanem tényleg ilyen így puhán körülölelni a másikat, és nem mindig az, hogy jó, akkor ezt így oldjuk meg. Meg nem úgy kezdeni, hogy jó, de a válaszokat, vagy de legalább, hanem egyszerűen elfogadni azt az érzést, érvényesíteni azt az érzést, ami a másiknak van, és nem elvenni tőle az ő szomorúságát, vagy kétségbeesését, vagy ijegységét. Megértem, hogy megijedtél. És nem, ez még csak nem is az, amit sokszor mondanak az én közlés, hogy hú, nekem is, én is nagyon megijedtem, hogy nekem is volt ilyen, hanem egyszerűen nem kell magunkról beszélni mindig, hanem néha másik, hogy értem, hogy ezt mondod. És hogy ez azt gondolom, hogy sokszor kultúraidegen, meg nyelvidegen egy itt szocializálódott, meg itt nem tudom, generációra, generációra itt élő család számára, de mégis nagyon sokat jelent a másiknak akkor, amikor csak, idézelek között mondom most ezt, csak megértjük, csak meghallgatjuk.
Hú, de hogy mondtad ezt az én közlést, ezt én soha nem tudtam hova tenni, hogy egyszerűen nem lehet úgy elmondani egy sztorit általában, hogy valakinek ne legyen egy még jobb sztoria rá a saját életében. De most már akkor ezt is tudom hova tenni.
De nem az igazi én közlés az az, hogy tombol a másik, és akkor nagyon nehezen érzem magam most melletted, és ezt én nem látom, ezt ha lehet, akkor még kultúraidegenebbnek tartom, mint azt, hogy megértsük a másikat, mert hogy így meg kell oldani mindent, és ne sírj, pláne fiúk, férfiak nem beszélnek az érzéseidről, és akkor aztán ez már következő karanténáig.
Fú, mennyi kérdés van még bennünk egyébként ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy én alig várom a következő adást, amikor ezt jobban ki tudjuk bontani, és ki tudjuk fejteni, de Dávid így is ebben az adásban is rengeteg olyan dolgot mondott, ami hatalmas segítség lehet egy kicsit a családoknak, és a minket hallgató hölgyeknek elsősorban egy kicsit átgondolni. Akár ez a HIV modell, illetve hát igen, az érzésekkel, hogy hogyan foglalkozunk, és hogyan tegyük transzparessé a viselkedésünket, és figyeljünk a másik kérdéseire. Köszönjük szépen,
hogy
voltál és beszélgettünk.
Én is köszönöm a meghívást.